Sziasztok! Itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, és megmondtuk előre, hogy itt leszünk Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel Árpa Attilával. Szia Attila!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, nagyon
Árpa Attila, Jolly Joker, vagy hogy mondjam? Mi a foglalkozásod?
Mit írnál névjegyedre?
A show businessben dolgozom. Tudod, a polihisztor az túl arrogáns lenne, a Jolly Joker az túl egyszerű.
Polisztirol legyen.
Poli Joker, tessék, itt igen. Van.
Mert hogy minden vagy, meg minden voltál ebben a szakmában, de azért most elsősorban, ahogy nézem, most nagyon sokat inkább színészként melózol, ugye? Ha jól sejtem.
Van ez a mondás, tudod, hogy sok mindenhez értes, amihez úgy igazán. Lehet,
de most az van, hát ugye egy napi sorozatnak vagy a főszereplője, akkor van. Színházban játszol folyamatosan.
Így van.
Műsort vezet.
Ő műsort vezet, egyébként gratulálunk a díjathoz.
Köszönöm szépen.
Úgyhogy az mind a kettő, köszönöm én is.
Igen. Tiétekhez.
Igen. Nagyon örülök, hogy itt gratuláltok egymásnak, ezt szeretem.
Hát ugye, akik jók, azok kapnak díjat, Iván, ez
így van. Te is kaptál, ha úgy veszük, nem?
Hát igen, így rajta keresztül. Mindenképpen.
Na jó, szóval, hogy...
De
hogy...
nem akarjuk elmondani ilyenkor a hallgatóknak.
Igen, de hogy nem, persze, a televíziós újságíróknak...
Nem akarnak megrendezni.
Nem, persze, nem. Ja, rendezés lesz, persze. Szóval televíziós, de azért nem akartam elmondani, mert rólam is szó van, ez nem fontos.
Jó, akkor én elmondom, tessék. Mert rólam meg nincs szó.
Na jó, mondjad. Szóval,
a televíziós újságírók díjának a legjobb színész kategóriában Hevér Gábor nyert, a legjobb műsorvezető kategóriában pedig Árpa Attila.
Az árulókért.
Így van.
Igen, és azért, na, ezt mondom is, melyik műsorról beszélünk, amikor a legjobb színész díjról beszélünk.
A Gól Királyság.
A Gól Királyság.
A producere.
És rendezője is vagyok, a kapitány Iván. Tehát tulajdonképpen az Attila is, meg én is minden neked köszönhető.
Egyébként el kell mondjam, hogy a mi produkcióink 7 jelölést kaptak ezen a gálán, de hát csak ezt az egy szegény díjat tudtuk elhozni.
Na jó, szóval térünk vissza rád, de nem így kezdődött, mert ugye te édesapád révén kerültél be ebbe a világba?
Igen, én gyerekként már forgatásokon ott bókláztam, elvitt minket gyakran forgatásokra, ez még Németországban volt, ahol egyébként elég neves rendezőkkel együtt dolgozott, mint például Werner Herzog, vagy Herbert Achterbusch, úgyhogy ja, ez a klasszikus akkori német művészfilmes világ, igen.
Te mennyi ideig értél Németországban?
Mennyi ideig?
Mennyi ideig, aha.
Azt hiszem, hogy 16 évesen mentem ki Amerikába, visszamentem, akkor már dolgoztam Németországban, de más városokban. Hát egy olyan 20 év talán.
És németként kezdtél el beszélni, vagy magyarul kezdtél el beszélni?
Németként. Én egy nagyon egyszerű konyha nyelvet beszéltünk otthon Németországban.
Aha. Nem tudom, magyarul.
Nem, németül. Most melyik nyelven?
Magyarul. Konyhanyelv, németül tudtam, hiszen ott jártam iskolába, igen. Úgy nőttem föl, igen.
És akkor Amerika az meg az a tanulás volt, ugye? Az vagy pedig kalandvágy?
Az kétszer volt, egyszer egy ilyen cserediák program a nyelv miatt, egyszer pedig a University of California, Berkeley, ahol már dramaturgiai szakra mentem, mint cserediák, akkor már tudtam az irányt.
Mert hogy az akartál lenni, mondjuk az akartál lenni, ami édesapád? Tehát, hogy ezen a vonalon melózni?
Nem. Ami a mai karrieremen is látszik, hogy soha nem tudtam eldönteni, mert mindennek megvan a varázsa. A forgatókönyv írásnak van az egyik kedvenc folyamatom mindenben belül. Tehát rendezés, színészet, minden felejts el, amikor a fehér papír fölött ülsz, és létrehozol egy világot, vagy egy karaktert, mindezt barátokkal együtt, és mondjuk egy rakás ízépálinkával és fehérborral, és mondjuk még határidő sincsen, ugye Ivánra nézek, aki
persze
ismeri ezt a világot, az valami csodálatos. És agyalni, és akkor mi lenne, ha, és akkor összerakni egy világot, ez a kedvenc folyamatom. Ugyanakkor a színészet az meg egy passzió. Az meg megint egy másik dolog, nem beszélve arról, hogy a műsorvezetés szóba került, az is egy szerep. Tehát te is, Gábor, ismersz engem, forgattunk már,
igen,
együtt.
Persze.
Pontosan látod, nem mindenki ám, tehát az átlag néző nem látja ezt, hogy az Árulókban a házigazda, az is egy szerep.
Igen, de valahogy az annyira jól összenőtt veled, és annyira, hát nyilván ugye te alkottad meg, ugye ez az a szerep, amit soha senki nem játszott el még rajtad kívül, nem te vagy Magyarországon is, vagy pontosan amit te csinálsz, és az attól különleges, hogy az neked egyrészt nagyon jól áll, másrészt szerintem tényleg nagyon jól csinálod.
Lényeg az, hogy a rendezésnek meg megint más a szépsége, tehát ott is a vágószobában ülni és összerakni azt, amit hónapokon keresztül vért izadva összeraktál, és mind a ketten ismeritek, te főleg rád nézek, mert te is ezeket már ugye sokszor végigcsináltad, és a rendezés, amikor ott életre kell azt, amit papírra vetettél. Tehát olyan csodálatos minden szegmense ennek, hogy soha nem tudtam eldönteni, hogy melyiket szeretném, és a mai karrieremen pont ez látszik, ezért kezdted azzal, hogy mi is vagyok én. Hát úgy minden, ami film és média és showbiznisz leginkább. Legkevésbé tévés.
Igen, de azért az, hogy te oda kerültél az RTL Klubhoz, fura módon, miközben édesapád pedig a TV2-nek volt vezető beosztású munkatársa, azért meglepetés volt mindenki számára, hiszen te teljesen itthon egy ismeretlen figura voltál.
Igen.
Akik a főiskolára jártak veled együtt, vagy akik ott afelé sertepertek, azok talán ismertek, de azért igen. Ez egy teljesen
de azért a Rádi utcában a hölgyek is ismertek, hidd el nekem.
Igen, de az egy másfajta, szerintem nem onnan lehet ezt a dolgot megfogni. Hogy keveredtél oda? Mert valójában ez volt itthon, ez az ugródeszka.
Igen, hát eleve ugye úgy kerültem ide, mindig úgy szokták mondani, hogy vissza, de én nem visszajöttem Magyarországra, hiszen Németországban nőttem fel, hanem három filmfőiskolára felvételiztem, London, Berlin és Budapest. Pont a berlinire, ahol éltem, pont oda nem vettek fel. A londonira és a budapestire igen, és ha valaki 20-valahány éves, egészséges, heteroszexuális férfi, akkor mi dönt? Időjárás, csajok, kaja. Ez a három, és mind a háromban így Budapest így nyert. Pipa, pipa, pipa. Arról nem beszélve, hogy azért mégiscsak valahol a gyökerek innen származnak, ugye szüleim felvidékiek, tehát magyarok, akárhogy is nézzük. Én is annak érzem magam. És akkor Budapestre jöttem, a Színház és Filmművészeti Film főiskolára jártam akkor. És amikor harmadéves voltam, akkor jött a hír, hogy indulnak a kereskedelmi tévék hamarosan, frekvenciák, pénz, külföld, adnak majd pénz nagy játékfilmre, fikcióra is nyilván, minden filmfőiskolás ezt látta, hogy fogunk tudni filmet és sorozatot csinálni. Uh-huh. Ezt látta.
Vagy ezt gondolta.
Persze, ezt gondoltuk
akkor. Hát de akkor ez benne is volt, mert valami törvényi szabályozta egyébként, hogy lehet, aztán azt szerintem mind a két kereskedelmi tévé rendesen kijátszotta azt, hogy ne kelljen,
igen, ne kelljen de megtenni. Igen, még abban sem gondolkodtunk, hogy törvények és kötelességek, hanem egyszerűen köztudat volt, hogyha jön egy tévé, akkor van pénz, ha van pénz, akkor lesz film vagy sorozat, vagy bármi, amit lehet alkotni, és hát részese lenni annak az indulásnak, a Gründerzeitnak, amikor ez elindul, a launching csapatnak, ahogy mondták, és akkor mindenki valahogy próbált bejutni bármilyen formában, leginkább ismerősökön keresztül. Nekem meg hatalmas nagy mázlim volt, mert ez tipikus magyar történet, hogy az én anyukámnak, a müncheni házi orvosának a lánya, egy vicca nevű hölgy, aki Luxemburgban az RTL-nek dolgozott, és hát már meg is volt a telefonszám, hogy segíts már.
És hát nem jött rosszul az, hogy két nyelven is beszéltél a magyaron túl.
Hát három, a francia igen, is igen, a fontos francia. Volt, hát nagyon sok belga, luxemburgi, francia is jött, igen. Hát az akkori vezérigazgató is francia volt.
Igen.
Ez segített, igen. Segített a kamuzásban, mert leginkább azzal előtt ugye az elején, senki nem tudta, hogy ki csoda, és ezt egy picit kihasználtam.
Én, ami nem áll távol tőled azért ez a fajta
de
stílus.
Ott nem lettek olyan produkciói, amiről most is beszélsz, hogy tehát nem volt saját sorozatod, nem lettél showrunner dolgokban, hanem kreatív producerként, vagy sőt program, mi is volt a program, nem igazgató?
Hát végül kreatív igazgató igen. Volt a legmagasabb szint, amire eljutottam az RTL-en belül. A showrunner kifejezés még nem is létezett akkoriban, de producerre lettem. Tehát amikor arról volt szó például, hogy mi kerüljön adásba. Tehát
de fikciós műsornak nem voltál producerre?
Fikciós műsornak, de volt egy Pasik című sorozat például. Hát azt
ami egy sikeres
mondani.
Dolog volt.
Igen.
Gál Völgyivel,
Bajorral, meg Elnádi Júcival.
Így van, igen.
Aha. És akkor, amit mondtál, hogy a vágyaid vannak, ugye mi egyszer forgattunk kint Amerikában, Los Angeles, és pont ültünk egy olasz étterembe, és akkor meséltél arról, hogy szeretnél filmet csinálni, de hogy közösségi finanszírozással, hogy elinduljon ez a történet, és már megvannak a dolgait, föl fogod tenni a netre, stb. Tehát ott is már ment a dolog. Mármint az, hogy te, amit elmondtad, hogy a legjobban azt szeretsz, hogy üres papírlap előtt álmodni és igen. Megtenni. De a két filmeden kívül, a két argón kívül ezt mostanában a háttérbe szorítod, nem? Vagy hát...
Nem én szorítom a háttérbe, hanem a helyzet és a lehetőségek. De egyébként simán ki is jelenthetjük, hogy részben a politika is, mert mint tudjuk Magyarországon egy igazi forrás van nagy játékfilmekre. Eddig így volt, aztán most azért a futni mentem, lehet, hogy itt más új kapuk is nyílnak, de eddig ez volt. És amikor Andy Vajna vezette az akkor még film alapot.
Film alap volt, az a film alap volt.
Ő nem foglalkozott ezzel. Ő például, amikor jöttem egy a regényemmel, ami az olajszűkítésről szólt, 90-es évek, maffia, stb., azt mondta, hogy nagyon jó, ilyen még nincs is Magyarországon, a maffia filmek mindig működnek, Coppola, Scorsese, stb., imádta az egészet, 30 milliós előkészítési összeg, ami akkor még jónak is számított. Aztán
igen,
elbúcsúztunk Andy Vajnától, jött K.L. Csaba, aki persze nem így direkt, de azért nem kellett nagyon összerakni a képet, hogy aki egy igazgató egy ilyen intézménynek, aminek mondjuk van valamennyire politikai felelőssége az egyik irányba, az nem biztos, hogy a pályafutását azzal kezdi, hogy olajszűkítés, 90-es évek és Árpa rendezi, tehát valahol megértem, hogy azt mondták.
De ez a könyv, ez megvan?
Ezt regényben adtuk ki, és átdolgoztuk, és mini series-ben próbáljuk eladni, de hát mint
még az lehet, hogy még mindig érdekeket sértene, úgyhogy ott...
Abban biztos lehetsz, tehát akik abban szerepelnek, akik akkoriban meggazdagodtak, azok ma már nem bűnözők, azok ma már tisztességes üzletemberek és politikusok. Mit rögtön?
Semmi, nézzük, hogy...
Hallgatunk.
Nézzük, hogy melyik kert végében leszel elásva. Persze. De és akkor ez bevállalod például abban, hogyha ez mondjuk elkészül, akkor rendes nevekkel, vagy pedig fikciós nevekkel mennek?
Egyrészt nem rendes nevekkel, hanem fikciós nevekkel, de ennek több magyarázata van. Nem csak az, hogy azért vannak olyanok, akiktől valóban érdemes tartani. Van, nem hazudok. Igen, van egy pár olyan szereplő, akivel nem szeretném összekötni a bajszomat, így mondják.
Igen, összeakasztanak a bajszomat. Igen.
De a másik ok például az, hogy azért nagyon sokan ebben az időszakban nem voltak elég izgalmasak önmagában. Tehát három karaktert fogtam, és összegyúrtam, és az ő anekdotáiból, sztoriaiból csináltam egyet, és így már izgalmas volt a karakter egy játékfilm vagy egy sorozatban.
Igen, meg hát valójában nem biztos feltétlenül, hogy egy ilyen dokumentarista sorozatot érdemes csinálni, hanem egy izgalmas jó sorozatot olyanokról szól. A feelinget kell megfogni.
Michael Corleone sem létezett így név szerint, de nagyon sokan tudjuk, hogy kiről szólt valójában. Úgyhogy nem igazi nevekkel, és nagyon fontos, hogy eleve nem egy leleplező film lett volna. Tehát minden egyes információ ebben a regényben, vagy filmforgatókönyvben már valahol napvilágot látott, ez nem erről szól.
Na persze, nyilván.
Ez egy Coppola vagy Scorsese féle, vagy Brian De Palma féle maffia eposz a férfi bűnös lelkéről leginkább.
De ugye amikor, tehát csináltál te két krimit, ha úgy tetszik, mind a kettő az az Argó, de azért az mégiscsak egy vígjátékba lett beleoltva, hogy ez hát meg gondolom, ez nem figurák, lett volna. Ez meg nem lett volna. Az.
Meglepődnél, de autentikusabbak a figurák, mint gondolnád.
Már melyikben? Az Argóban? Vagy
persze. Igen, mert Magyarországon azért azt gondolom, hogy ez a klasszikus Scorsese Coppola típusú maffia világ azért inkább olyan, mint az Argói. Már stílusában. Aztán hogy egyébként nagyságrendjében, meg veszélyességében az lehet, hogy hasonló.
Hát figyeljetek, elmesélek nagyon szívesen egy történetet a úgynevezett production design, vagy jelmeztervezésről, amikor Kovács Lajos megérkezett castingra, hogy Balog Tibi lehetne, akkor eleve úgy érkezett meg, hogy nem emlékezett a címre, és úgy sétált be az utcába, ahol az irodánk volt, hogy az utca közepén elkezdte üvölti a nevemet. Elkezdte ordibálni a nevemet, hogy Attila! Mert hát, ha meghallom, mert nem emlékezett, és nem volt nála telefon, csak az utca nevére. Sikerrel is járt, és kinéztem az ablakon, és éppen futásból jött, és egy az egyben az a ruha volt rajta, amit később használtunk. Így nézett ki, így érkezett futásból Kovács Lajos, de minden, tehát a fejkendő, a feltolt szemüveg, és amikor megkérdeztem, miután túl voltunk a castingon és a beszélgetésen, hogy és akkor hogy képzelem el például, milyen ruhában lesz, és így végignéztem rajta, hogy egy magyar bűnöző hogy néz ki egy magyar bűnözőkről szóló vígjátékban. Hát pontosan.
Persze.
Ezt a cuccot lefotózunk, és beszélünk.
Hát egyébként meg is jelent egy könyv, ami egy dokumentarista könyv, a mafiózók tréningnadrágban, vagy mackónadrágban.
Mackónadrágban, igen.
Igen, tehát hogy végül is erről szól a dolog.
Az Argó az neked igazi szerelem gyerek, ugye? Az a nullától a végéig az elvileg te vagy.
Ha már ezt az analógiát behozod, akkor ő inkább egy nem kívánt gyerek.
Na.
Mert amikor az RTL-től elbúcsúztunk egymástól, akkor az volt az egyik feltételem, hogy nem kérek Wakerligit és stb., hanem finanszírozzák az első nagy játékfilmemet. És igazából meg is lepődtem, amikor igent mondtak, pláne az összegre, amit benyögtem, hogy akkoriban még nem volt annyira drága a filmkészítés, de azért ott így 100 milliók azért az számított. És amikor igent mondtak, akkor az volt, hogy de egy éven belül készüljön el.
Ó.
És akkor nem volt más választás, mint elővenni azt, ami készen volt, és az Argot mi Drunkó Bencével és Huszár Péterrel fejlesztettük tulajdonképpen a főiskola alatt a kocsmában, szabadidőnkben, és az volt az, ami szinte már készen volt, de azt hobbiból írtuk. És akkor azt rántottuk elő, hogy hát jó, akkor ezt.
Mert te nem azt szeretted volna? Szerettél volna nekiállni egy valami újnak?
Azt is, de amikor az ember film főiskolára jár, és folyamatosan nézi a nagyokat, a Bertoluccikat, a Bergmanokat, stb., azért egy picit más irányba kezd gondolkodni. És persze én voltam az egyetlen, aki a nagyjából Tarantino stílusban csinált egy dokumentumfilmet cigányokról a belvárosban, és sok tanárom sem értette ezt a stílus, kicsit másképp voltam bekötve, akkor még arra úgy voltam vele, hogy üzenni akarok, tartalom, értelem, nem érdekel az Oscar, hanem a Cannes-i díj, vagy éppen a San Sebastiani díj, tudod?
Erről az üzenetről van egy nagyon jó anekdota. Így színházi rendező, nem akarom most itt mondani a nevét, leszerződött, egyébként a Verebes könyvében meg lehet találni az eredetiét. A dolognak leszerződött vidékre, és az első előadását szerette volna megrendezni, és megkapta az igazgatótól a könyvet, hogy ezt kell megcsinálnia, és kicsit elolvasta, majd visszaküldte a könyvet, hogy ő ezt nem rendezi meg, és megkérdezte az igazgató, hogy de miért? Mert azt mondta, hogy ezzel nem tudok üzenni. Erre azt mondja az igazgató, hogy te, téged rendezőnek vettünk fel, nem postásnak.
Na igen, úgyhogy persze nagyon örültünk, és nagyon, de nem hittük el, hogy ténylegesen meg fogjuk tudni csinálni ezt a filmet. Első rendezésem, tehát nyilván azért próbáltam összeszedni magam és felkészülni, és szerintem a szetten sem lehetett érezni azt, hogy én totál kezdő vagyok, azért nyilván volt valamennyi tapasztalatom, de nem így számítottunk erre, nem erre készültünk.
De hát óriási siker lett, és akkor nyilván azt gondolt, és akkor azt gondolt, de ez is milyen érdekes, meg akartam is, csak akkor már nem találkoztunk, vagy nem beszéltünk, hogy miért inkább Argó 2 lett, miért nem lett egy másik, egy újabb?
Egyrészt nem lett nagy siker akkoriban. Tehát az Argó, amikor a mozikba került, nem volt olyan nagy nézettsége. 140 ezeren nézték, ami az akkori Kontroll, valami Amerika, nem tudom, üvegtigrisekhez
képest. Na most képzeld el, az első üvegtigrise volt nagy siker.
Na, hát
az első üvegtigris az a DVD eladásoknál vált kultfilmé, mert annyian vették meg a DVD-t.
Hát, rosszul mondom, ami... kultfilm, de kultfilmé vált az Argó.
Érted? Tehát, hogy fura, mert hogy először egy picit rosszul nyit, de aztán elkezd jól menni ugyanezt az utóélete.
Ugyanezt történt nálunk, hogy nem volt óriási nagy siker, és szépen az évek során kultfilmé vált, és nem telt el úgy nap, hogy ne kérdezze valaki, és lehet nyilván, hogy neked is hasonló élményeid vannak. A benzinkutas, a kidobó, az igazoló rendőr, a nem tudom bárki, hogy mikor lesz már Argo 2, tehát igazából a nép kezdte követelni, és itt tudok visszakapcsolni a Los Angeles-i beszélgetésünkre, hogy akkoriban nem volt még Vajna, sőt, semmi nem volt akkor. Már a mozgókép nem volt, de még nem volt Vajna, semmilyen hivatalos forrás nem volt, ahova én egy akció vígjátékért fordulhatta volna. A normatív támogatást azt elvitte egy másik producer, és azzal Kandván Gyiat is nyertünk a Pál Adrián című film, ez egy másik tészta volt, de a lényeg az az, hogy nem volt forrás, és ekkor találtam ki ezt a bizonyos tömeg...
Ez a közösségi finanszíroz. Igen, ez egy érdekes dolog volt, én is fölkaptam rá a fejemet.
Nem érdekes, hanem bukás volt.
Hát igen, de érdekes volt, mert én is azt gondoltam, hogy ez nem fog működni, aztán, mint később kiderült, nem működött, nem miközben működött. Ugye a nép, elvileg a nép akarta, hogy de legyen Argó 2, akkor te azt mondtad, jó, hogy erre finanszírozzátok meg valamilyen szinten.
Hát, igen.
Mondjuk nem tudom, hogy kell előre megvett jegyekkel, vagy valamilyen dologgal, de nem.
Egyszerűen a piac, az ország mérete és a költségvetésnek a matekja sehogy sem jön ki egy ilyenben. Tehát, hogyha egy filmnek az a mondjuk 30 vagy 40 millió forint a költségvetése, ami szinte lehetetlen abból filmet csinálni, akkor kijön a matek. Tehát itt a nagy országos producer, te ezeket jobban tudod, ezeket a számokat.
Hát abszolút nem. Piaci alapon Magyarországon egy-egy ilyen robbanás kivételével, mint ami most volt a például ugye a Futni mentemmel, ez nem jön ki, de a Futni mentemnél is csalóka, mert a futni mentem, ugye azért majdnem azt kimondhatjuk, hogy részben közösségi finanszírozásból készült, hiszen egy csomó ember szívességet tett alacsonyabb gázsikkal, vagy nem, vagy, tehát igen. Hogy olyan rövid idő alatt vették fel, ami normálisan, ha R&D-t megkérdezni valaki, hogy ennyi idő alatt szeretne filmet csinálni, akkor nem szeretett volna. Tehát ez így működik. Tehát azért ez se egy igazán jól működő, hogy mondjam, minta lehet, mert hiszen mindenki, aki dolgozik benne, az szintén szeretne a normális áron, normális pénzért, normális módon működni, és egy normális filmben dolgozni, de abban a pillanatban ezt újra összerakjuk, akkor nem jön ki a matek, egyszer-egyszer lehet, hogy kijött, de a csúcsra soha nem alapoz senki, tehát olyan üzleti modell nincs, ami azt mondja, hogy hú, a múlt héten csináltak egy ilyen nagy bevételt, majd mi is fogunk. Nincs, hát emlékezz vissza a Blair Witch Projectnél, igen. Ami azt hiszem 30 ezer dollárból készült, és nem tudom mennyit csinált, és mindenki elkezdett H8-as kamerákkal
forgatni, és az erdőbe szaladgálni,
és senkiből semmi nem lett igen. Utána.
De erről eszembe jut egyébként egy dolog, amit most meséltél, hogy ismeritek az 5 legnagyobb hazugságot a filmbizniszben?
Nem.
Az egyik, rögtön ide térek rá, majd a következő filmben rendesen kifizetünk.
Igen, igen, ezt igen, ismeri. Igen.
A másik. Pontosan tudom, hogy mit csinálok.
Igen.
A harmadik, ezt a néző úgysem veszi észre.
Igen.
A negyedik, majd utómunkában elintézzük, kijavítjuk. Igen. És az ötödik, nem értem, ma reggel utaltam.
Igen. Én is mondok hármat, és ezzel most akkor elmegyünk utána a szünetre, az meg a világ három leghiteltelenebb mondása.
Na.
Az a persze, hogy reggel is becsülni foglak, drágám. A második, hogy már postáztuk a pénzét.
Igen.
A harmadik pedig, hogy a kormánytól jöttünk, hogy segítsünk önöket.
Tartunk egy kis szünetet itt a Rádiókafé 98.0-án. Ez a megmondtuk előre. Tartunk egy kis szünetet itt a Rádiókafé 98.0-án. Tartunk egy kis szünet itt a Rádiókafé 98.0-án, ezzel megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel Árpa Attilával, aki Jolly Jokerünk. Jövünk vissza mindjárt.